Akkor részlet magadról is néhány mondatot, és aztán akkor minden készen áll, hogy hallgathasson.
Köszönöm szépen. A Kardos Mentisztelt úr által elmondottak alapján azt hiszem, hogy értik és látják, hogy miért nagyon örülök, hogy itt lehetek, és miért nagyon nagy lehetőség számomra ez az alkalom. Elhangzott, és azt hiszem, ennyi elég is talán bemutatkozásul, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen vagyok, lényegében szinte az egész életpályámat ott töltöttem. Egy rövid egyetem utáni, ipari kitérő után itt a Székesfehérváron a Videotonban dolgoztam, ahonnan másfél év után szerencsére sikerült lelépnem. Valahogy nem volt az igazi akkor annak a szociális nagyvállalatnak a környezete, egy ambiciózus fejlesztő mérnök és fejleszteni és innoválni és mindent akarni akaró ember számára. De mindegy, érdekes volt ez a másfél év, mert sok tapasztalatot szereztem, és amikor innen elmentem, attól kezdve a Budapesti Műszaki Egyetemen, akkor még műszaki, később már Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen dolgoztam. Volt egy jó néhány éves ipari üzleti életben történő kitérő a 90-es évek második felében, 2000-es évek elején, de lényegében ettől eltekintve ma is a BMN vagyok, mivel idén túlkoros lettem, ezért most már nem simán csak professzor, hanem professzor emeritus, tehát megbecsültek azzal, hogy továbbra is ott professzorkodhatok a tanszéken, ameddig csak akarok, úgyhogy ez ennyi talán magamról. Az előadás, amely most sorra fog kerülni, egy tavalyi előadás nyomán készült, amelyet Erdélyben tartottam az ottani főkonzulátus meghívására, egyrészt Csíkszeredán, másrészt Marosvásárhelyen. Kicsit azóta megnéztem, hogy mi az, ami már annyira gyorsan fejlődik ez a terület, és változik, hogy egy-két adatot meg kellett néznem, hogy nem más sem ma már. Azért is említem ezt az erdélyi látogatást, mert nagy élmény volt számomra, hogy a Marosvásárhelyi előadás az ottani vártemplomban volt. Tehát életemben még templomban nem szónokoltam. Ha már megszoktam azt a környezetet. És ezzel öcsémnek el is dicsekedtem, aki azért elég sokszor megszólalt már templomban. Itt is természetesen, de egyébként is, és égét is hirdetett már. Hát ennyit bevezető. Mennyi időm van?
Egy órát szóval
45 perc, egy óra. Jó, én hoztam papírokat magammal, és az azért fogom nézegetni, hogy nehogy eltérüljek, és akkor sokkal hosszabb akarjon lenni, vagy nem maradjon másra idő. A cím azt, hogy a televíziózástól a közösségi médiáig, és az alcím egy kicsit tudományosan hangzik, vagy a média terjesztés és fogyasztás átalakulása napjainkban. Igazából tényleg arról szeretnék beszélni, egy rövid technikai háttér ismertetése után, hogy hogyan változott meg az elmúlt mondjuk egy-másfél évtizedben és itt azért állok meg egy pillanatra, hogy a média vagy a tartalom fogyasztása élvezete, mert egy kis szómagyarázattal, fogalommagyarázattal is tartozom. A technikában, vagy a mi területünkön a média szót egy picit más értelemben használják, mint a hétköznapiban, ahol ugye ez a tömegtájékozató eszközöket jelenti összefoglaló néven. Nálunk ez szinonimája a tartalomnak, vagy a multimédiának, tehát azt, amit hallgatunk, nézünk, látunk, olvasunk, stb. Ebben az értelemben fog a média szó itt sokszor előkerülni. Hadd kezdjem akkor az elején. Ez a tartalma, de ezt az első lapot, ahol a tartalmat felvetíti az ember, soha nem nézi meg senki, úgyhogy ezt rögtön át is ugrom, majd ki fog derülni, hogy miről volt szó. Ez a két kép azt illusztrálja, hogy milyen ívet fog át az a következő szűk egy óra, amelyet erre szánunk, tehát a klasszikus tévézéstől, sőt még inkább akár már a rádiózástól, a mai alapvetően közösségi háló internet alapú médiafogyasztásig. A kezdeteket kiki tanulta, vagy olvasta, ismeri, A magyar és egyébként erdélyi lipói Puskás Tivadar volt az első, aki műsorterjesztő rendszert hozott létre. Tehát az a rendszer, amit telefon hírmondónak nevezett, az volt az első, még nem műsorszóró rendszer, de legalábbis műsorterjesztő rendszer. Nem sokkal azelőtt találták fel ugyanis a telefont és a telefonközpontot. És Budapesten már működött telefonközpont, volt néhány száz előfizetője, és Puskás Tivadar azt találta ki, hogy ezt a telefonrendszert föl lehet használni telefonbeszélgetések mellett arra is, hogy egy központi helyről, egy stúdióból, aki oda betárcsáz, az híreket kaphasson, vagy zenét hallgathasson. Ez a kép egy illusztráció, amely nem egy korabeli fénykép, hanem egy újabb, egy újkori installáció, amelyet azt hiszem, hogy a Posta Múzeumban lehet megnézni. Ezt nem ellenőriztem, de ahonnan a képet szedtem, ott ez van. Tehát ott ült egy bemondó, ült egy hölgy, aki, ha jól látom, akkor valamit zenélni próbált. Lényeg az, hogy ez volt az első műsor fogyasztásra, műsor megszerzésére alkalmas rendszer, igaz, betárcsázásos. És akkor ezt követte az a nagyon gyors fejlődés, amelynek az állomásai ugye először a hangrádiózás voltak. Ez a baloldali kép is érdekes, ugye mindenki által ismert Lakihegyi rádióadótorony, ami talán kevésbé közismert, hogy a maga talán 314 vagy 15 méteres magasságával a létesítésekor a világ legmagasabb ilyen célú épülete, tehát antenna tornya volt. Ma már innen nem sugároznak, ez ma már műemlék. És aztán utána ment tovább az élet, ezt a történeti áttekintést azért kihagyom, bár nagyon szívesen beszélnék a televíziózás történetéről is, mert ott is volt egy magyar ember, aki nagyon komoly szerepet játszott, és nagyon kevesen tudják. Na mindegy, ez a Széchenyi egy első adótorony volt, ma egy kicsit másképpen néz ki, főleg azért, mert sokkal jobban beépült a környezete azóta. A következő állomás, amit mi most átélünk a multimédia fogyasztásban, vagy műsor fogyasztásban, az a digitális televízió. A digitális televízióról, digitális televízió, mint kifejezés, mint szó, mint reklámszlogen, mindenkinek a könyökén jön ki. A analóg digitális átállás ugye egészen a múlt év második feléig, végéig, októberéig talán napirenden volt, akkor be is fejeződött nálunk. Mit is takar ez? A digitális földfelszínű műsorszórás, ugye ennek van egy technikája, ami most minket nem érdekel. Mit nyújt a nézőnek, mit nyújt az esetleg másoknak? A nézőnek alapvetően, és ez a technikából adódik, jobb minőséget, adott esetben HD felbontású kép élvezetét, mit nyújt továbbá? TV csatornákat természetesen, mint az analóg, többet, mint az analóg vétel, mert úgy alakították ki a rendszert, hogy csomagokba, úgynevezett multiplexekben vannak szervezve a TV és rádió csatornák, és 7-8 TV csatorna alkot egy olyan multiplexet, amelyet mindenhol a világon kötelező ingyen nyújtani. Plusz rádió csatornákat. És ami a nagyon fontos, és a technikán messze túlmenő dolog, az az, hogy a földfelszíni televízió műsorszórás a digitálisra való áttérés miatt, ennek következtében, ennek köszönhetően élhet tovább. Miért kell, hogy tovább éljen? Azért, mert olyan országban, mint Magyarország, ahol a népesség jelentős része, hogy finoman fejezem ki magam, nem éppen tehetős, a televízió vétel az egyetlen lehetősége szinte nem csak a szórakozásra, a kikapcsolódásra, hanem a tanulásra, az ismeretszerzésre és hasonlóra is, és a digitálisra való áttérés biztosítja azt, hogy nem hal ki ez a lehetőség, él tovább ez a lehetőség, tehát óriási volt az átállásnak a társadalmi fontossága. Ezt Magyarországon azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült intézni, menedzselni. A digitális átállás program keretében csaknem 500 000 háztartást kerestek meg közvetlen módon, direkt módon, tehát egyénenként gyakorlatilag segítséget nyújtva, adott esetben támogatást nyújtva, hiszen valamennyit be kellett ruházni minden előfizetőnek, vagy újabb készüléket venni, amely már alkalmas a digitális vételre, vagy pedig a régit alkalmassá tenni egy külön doboz segítségével, esetleg új antennát felszerelni. Tehát ez most működik, ez megvan, Magyarországon megtörtént, voltak országok, ahol korábban történt, meg az átállás Európában is, van egy jó pár ország, ahol még nem. Ez a Magyarországra mindig TV szolgáltatás néven ismert, ugye a digitális földfelszínű műsorszórás. Ebben ezek a csatornák vannak abban a multiplexben, amelyet ingyen nyújt. És aztán nyilvánvalóan egy szolgáltató pénzért is nyújt további csatornákat. A világban ez az átállás zajlik, ez a kép, ez tavalyi kép a Wikipédiából, 2014-es kép, nagyon sok helyen ez az átállás megtörtént, és hát nyilván vannak még bőven olyan helyek, főleg Afrikában és Ázsiában, ahol ez az átállás még nem történt meg. A magyarországi lefedettségre ez egy még korábbi térkép, és nem találtam újat, ma már biztosan ennél sokkal jobb. Gyakorlatilag teljes a lefedettség, legfeljebb csak a fehér fotok legfeljebb csak annyit jelentenek, hogy belső antennával, tehát szobaantennával nem lehet még venni, tetőantenna kell. És nem lehet venni a mi lakásunkból sem, mert túl közel van a Széchenyi-hegyi adó, és ez a közeltéri hatás, de ez már műszaki dolog. Tovább menve egy kicsit, következik egy tudományos cím, lineáris és nem lineáris médiafogyasztás, és mindenki tudja mindjárt, hogy miről van itt szó, mit akarnak ezek a kifejezések. Az előbb említett televíziózás és a rádió műsorszólás is nyilván tulajdonképpen lineáris módon teszi lehetővé a műsorok élvezetét. Ez azt jelenti, ez a lineáris azt jelenti, hétköznapi nyelven, hogy előre meghatározott műsorrend van, műsorterv van, és az abban szereplő programokat abban a sorrendben, időben, abban az időzítésben, ahogy ezt eltervezték, lehet hallgatni vagy nézni. Nagyon hasonlít más egyéb médiafogyasztási formákhoz, hiszen egy színházi előadás az éppen pontosan ilyen. Egy mozi előadás is tipikusan ilyen. Ami miatt ezt egyáltalán érdemes lineáris műsorfogyasztásnak nevezni, az az, hogy van, lesz, terjed, stb. Szinte egyedülalkodóvá fog válni a nem lineáris műsorfogyasztás, ami ugye aminek a legegyszerűbb példája az internetes bármilyen tartalom megkeresése, megnézése bármilyen módon. Egy előre felvett és közzétett videó a YouTube-on például, vagy más hasonló megosztó helyeken, vagy akár, ahogy erről később egy kicsit mindjárt lesz szó, tévéműsorok nézegetése az interneten. A lényeg az, hogy a nem lineáris a hétköznapi nyelven azt jelenti, hogy a letöltött vagy a nézett tartalomban tetszés szerint tudunk mozogni, meg tudjuk szakítani, meg tudjuk állítani, amikor erre lehetőség van, de lényeg az, hogy mi magunk döntjük el, hogy milyen sorrendben, mekkora darabjait akarjuk nézni, hallgatni, stb. A szóban forgó tartalomnak. Nem annyira új ez a dolog, hiszen a hagyományos CD, ma DVD hallgatása, nézése közben ugyanezt csinálhatjuk, hiszen megállíthatjuk, elmehetünk közben vacsorázni, visszatekerhetjük, az unalmas részeket átugorhatjuk, stb. Sőt, ha úgy tetszik, akkor a könyv is ilyen, hiszen a könyvben vissza szoktunk lapozni időnként, amikor elfejtettük, hogy az a név éppen kit is takar, át szoktunk lapozni unalmasabb részeket. Tehát ez nem teljesen új, ez csak az internet kontextusában lett új. És akkor a következő lépés. A következő lépés az úgynevezett IPTV. Nem tudom, ez a fogalom mennyire kinek. Hogy van-e esetleg valakinek otthon telefonvonalas TV szolgáltatása? Magyar Telekom nyújt ilyet, T-Home, mindenki nyújt, sokan nyújtanak ilyet. A Az elnevezés, amit a szolgáltatók annak ellenére használnak, hogy egy műszaki elnevezés, azt akarja, hogy internet protokoll fölötti tévéműsor továbbítás. A lényeg egész egyszerűen az, hogy ha valakinek van otthon telefonvonala, a többnyire akkor ezen kapja meg az internetet is, ha nem vezeték nélkül, hanem más módon. És a szolgáltatók többsége ma már harmadik lehetőségként, harmadik kihasználási lehetőségként ugyanezen a régi klasszikus telefonvonalon nyomja ki a tévéműsorokat is. Általában elfogadható minőségben, ez többnyire attól, tényleg attól függ, hogy milyenek ezeknek a vonalaknak a minőségei. Nem is a műszaki része érdekel minket ennek a szolgáltatásnak, hanem az, hogy az IPTV annak ellenére, vagy azzal együtt is, hogy alapvetően televízió műsor szolgáltatás, már nem a klasszikus, lineáris médiafogyasztást jelenti, hanem bizonyos értelemben, bizonyos szolgáltatásokat tekintve már nem lineáris élvezetet. Ilyen az úgynevezett timeshift nézés, ezt így hívja a szolgáltató, ez ugye azt jelenti, hogy egy a műsorban szereplő adást az előfizető, ha úgy dönt, akkor egy későbbi időpontban is elkezdheti, tehát eltolhatja a kezdetét. Olyan hétköznapi életben, gyakorlatilag apróság szolgáltatás szempontjából, de a hétköznapi életben érdekes lehet, hogy abba hagyhatja, majd folytathatja ugyanott. Egy otthon ülő házi, otthon nem ülő, hanem otthon dolgozó, gyerekét nevelő, stb. Házatásvezető háziasszony elkezd nézni egy számára érdekes műsort, de hirtelen fontosabb teendője támad, mert az ebédet kell főzni, akkor megállíthatja, folytathatja tovább, stb. És egy csomó személyre szabott egyéb szolgáltatás, plusz általában az élő és a tárolt videó, tévéműsorok mellett a szolgáltatók videótéka szolgáltást is szoktak nyújtani. Tehát az IPTV az már egy újabb fajtája a televíziózásnak, és eléggé elterjedt, szerte azon nyújtják. Igazából azért is érdekes ez számunkra, mert innen rögtön tovább is tudunk lépni. A tovább lépés azt jelenti, hogy ha műszakilag, és ez a kifejezés, hogy IPTV azt jelentette, hogy egy bizonyos internet protokoll fölötti televízió továbbítás, ez lehetséges, akkor nyilvános interneten is elképzelhető számunkra, hogy lehetséges különböző multimédia tartalmaknak az élvezete. Ezt csak azért tettem föl, mert nekünk sincs otthon különben internet IPTV-nk, tehát ha valakinek ilyen nincsen, akkor körülbelül ilyesmi, tehát a Magyar Telekomnak ez a reklámja, ahol hirdeti a szolgáltatását. Tehát ez működhet az interneten is. Tudjuk, hogy működik, hiszen ha mi magunk nem is, de a hozzánk tartozó fiatalabb generáció tagjai már az interneten keresgélik a tévécsatornákat, és meglehetősen sok férhető hozzá az interneten is, együtt más médiatartalmakkal. Ennek az az érdekessége, a technikája az ugye, hogy valahonnan ezt szolgáltatják, de az érdekesség és a jelezetessége az, hogy az a közeg, amelyen keresztül a tartalmat megkapja az előfizető vagy a felhasználó, az maga a nyilvános internet. Tehát egy ugyanolyan közönséges internet előfizetésen és hozzáférésen keresztül jutok hozzá adott esetben egy tévécsatorna élvezetéhez, amin egyébként e-mailezek, amin egyébként webböngészést végzek. Ez egy nagyon jó dolog, mert ez azt jelenti, hogy ha valahol van egy tartalomszolgáltató, aki a nyilvános interneten ráteszi a tartalmat, amelyet közzé szeretne tenni, akkor utána ezzel további gondja nincsen, mert bárki a világon, akinek van internet elérése, az ehhez hozzá tud férni. Ez ebben a nagyon jó, ami ebben a kicsit kevésbé pozitív, vagy mindesetre problematikus lehet, az, hogy a nyilvános interneten senki nem garantál minőséget. Tehát senki nem garantálja azt a fajta minőséget, amelyet a televízió műsorszórásban megszoktunk. A televízió műsorszórásban az egész rendszer úgy van megtervezve, hogy egy előfizető jó minőségben, tehát a mindenféle műszaki előírásoknak megfelelő minőségben kapja a televízió műsorokat. A nyilvános interneten meg annyi mindentől függ, olyan lesz, amilyen lesz a vett műsornak a minősége. Ezzel együtt, vagy ennek ellenére is, hogy a teljes láncon a minőség nem biztosítható, ez a fajta műsor terjesztés és fogyasztás gombamód és rohamosan terjed. Nagy szolgáltatók működnek ezen a területen, a legismertebbet úgy hívják, hogy Netflix. Ez nagyon sokáig csak az Egyesült Államokban volt, és nem engedték be Európába, nem akart bejönni Európába. Most azért is kellett megnéznem, hogy most hol tartunk, mert a tavaly még csak a skandináv országokig és az Egyesült Királyság jutott el, idén tavasszal már Németország és Ausztria is benne van. Előbb-utóbb Magyarország is itt lesz. A lényeg egy ilyen szolgáltatónál, mint a Netflix az, hogy számtalan, igen nagy számú televízió csatornával köt megállapodást, ezt beteszi a csomagjába, kiteszi az internetre, ezen kívül van óriási méretű videótéka szolgáltatása, és ezeknek a használatát valamilyen nyilván fizetési konstrukcióban rendelkezésre bocsátja. Havidíjért, legtöbbször havidíjért. Ami 40 millió előfizetője volt tavaly a Netflixnek, idén biztos, hogy kétszer annyi van, és ez rohamosan terjed. Mondom, Magyarországon is előbb-utóbb meg fog jelenni egy professzionális internettelevíziós, internettévés szolgáltató, aminek, hát nem tudom, örülni kell-e vagy nem, vagy jó-e vagy nem, ez gyakorlatilag, akinek van internet hozzáférése, annak egy viszonylag csekély előfizetési díjért, amit majd az internettévé szolgáltatónak kell fizetni, elérhetővé válik. Vannak hasonló dolgok, például az Apple TV. Az Apple TV Magyarországon is használható, de élő televízió csatornákra még nem. Azért nem, mert pontosan ugyanazzal a Netflix-el vagy a Hulu-val van szövetségben, amelyek még ebben a régióban nem jöttek be, de le lehet tölteni nagyon sok mindent. Magyarországon, aki interneten akar nézni elfogadható minőségben televízió csatornákat, magyar közszolgálati TV csatornákat, az a mediaclick.hu-n nézheti ezt meg, tehát ott tárolt műsorok is vannak, és általában valamennyi csatorna, tehát az M1, M2, M3, két Duna műsorai vehetők az interneten. Ami a televíziózást illeti, itt tartunk most körülbelül. Vagy majdnem, de majd kicsit folytatom tovább. A következő téma, amely egy újabb lépcsőfok, ha úgy tetszik, a média fogyasztásban, de, és ez egy új dolog lesz itt, nem csak a fogyasztásban, hanem az előállításban is, az a közösségi média fogalom alá tartozik. Közösségi média, vagy angolul social media, pontosan ugyanazt jelenti. A kifejezés minden bizonnyal azt akarja, amit ígér, hogy a személyes média, tehát a személyek által birtokolt, előállított, stb. Tartalmak, és a közösségi hálóknak a metszete, kombinációja. És ez ugye azt jelenti, és azt mindannyian tudjuk, hiszen át is éljük, vagy legalábbis a fiatalabb generáció biztosan mindennapjaiban jobban, mint mi. Ez az, hogy a tartalmat egy jó ideje már nem csak élvezzük, hanem magunk is előállítjuk. Van egy közkelhető elnevezés, vagy legalábbis a műszaki életben közkelhető elnevezés, a prosumer, amelyet a producer, tehát az előállító, a producer és a consumer, tehát a fogyasztó kombinációjából találták ki. Mi mindannyian ilyenek vagyunk, ha tudjuk, ha nem, vagy ha így nevezzük magunkat, ha nem, hiszen akkor, amikor valaki a mobiltelefonján csinál egy élményfényképet és közzéteszi valahol, az gyakorlatilag ezt csinálta. Nem annyira új ez a dolog, mint gondolnánk, főleg az Egyesült Államokban egy jó ideje ismert az a fogalom, hogy user-generated content, magyarra nincsen nagyon, digital storytelling, ami ennek a user-generated contentnek egy másik példája. Magyarra nincs nagyon jó magyarul jó elnevezés, digitális történetmesélés talán. Olyasmit jelent, hogy az ember csinál egy kirándulásról, egy bármilyen élményről, vagy egy számára érdekes témáról egy rövid videóklipet, hanggal, zenével, alámondással, aláírással kísérve a legkülönbözőbb témákról. Ezt főleg az Egyesült Államokban régóta használják oktatási célra. Mi is csináltunk ilyet az egyetemen, megadtunk témákat előre, csinálják nyilván máshol is, és nagyon érdekes, nagyon jópofa dolgokat csináltak. A UGC-nek, a User Generated Content-nek a nagyon nagy előnye, hogy igen egyszerű eszközöket használnak hozzá. Tehát gyakorlatilag mi kell hozzá? Az, ami egyébként is megvan többnyire ma már mindenkinek. Kell hozzá forgatókönyv, ezt ugye ki kell találni, tehát a témát és a forgatókönyvet. Kell hozzá egy felvevő eszköz, ami ma már szinte minden mobiltelefonban benne van, és valami egyszerű audio-videó szerkesztő szoftver, ami bármilyen PC-n megtalálható része az operációs rendszernek, nem kell külön megvenni. Ugye? És ezekkel az egyszerű eszközökkel gyártja is mindenki rendszeresen a különböző dolgait. Nagyon érdekes, hogy a professzionális műsorgyártásba is bevonult ez a módszer, hiszen magunk is látunk különböző hírcsatornákon olyan felvételeket, amelyeket amatőrök készítettek, amatőr eszközökkel, de ezt betette a hírcsatorna a műsorába azért, mert az illető ott volt, míg a maga a tévécsatorna, a maga professzionális eszközeivel nem volt ott, hiszen az órák kellenek, amíg egy eseményre közvetítőkocsival, de akár egy kézikamerával, kocsival, autóval kiérkeznek. Felhasználó ember viszont mindig van ott, ahol valami történik, akinek csak elő kell kapnia a mobiltelefonját, és megcsinálja azokat a felvételeket, amelyeket nap mint nap látunk, olyankor, amikor valami történik, akár pozitív, akár főleg, ha negatív esemény történik, valami katasztrófa is hasonló. Tehát mi magunk is részt veszünk ebben a folyamatban. A közösségi hálók szerepéről még nem beszéltem, de most jön az, hogy rendben, most már mi is részesei vagyunk a tartalom előállítási folyamatnak, tehát nem csak érvezői, nem csak nézői, hallgatói, hanem készítői is vagyunk. Most jön az, hogy mindez még kombinálódik a közösségi hálók lehetőségeivel. Ez a kis áttekintés szintén tavalyi, és azt mutatja, igazából nem szeretnék részletesen végigmenni rajta, azt mutatja, hogy micsoda halatlan potenciállal rendelkeznek a legismertebb közösségi hálók és a videó megosztó helyek. A Facebookot, ugye, amit mindenki ismer, és sokan használ is, legalábbis passzívan, mint ahogy én is passzívan használom csak, 1 milliárd körüli, most már talán 1,1 milliárd körüli felhasználó számmal rendelkezik, ami egy meglehetősen nagy szám. Ugye, tekintve a föld lakosságát és abból azt az aktív kört, amely ezt használni tudja. Ráadásul tudjuk azt, hogy a föld lakosságából jó néhányan 1,2 milliárdan élnek talán most már Indiában, vagy Kínában is körülbelül ez a nagyságrend, és ott azért az internet hozzáférés nem teljesen hétköznapi mindenhol. Google plusz Twitter, a Tumblr terjed, nem tudni mi lesz belőle, nagy jövőt jósolnak ennek az új közösségi hálónak. A LinkedIn, ami a szakmai kapcsolatépítést szolgálja, viszonylag szerényebb felhasználó számmal, és a videó megosztó helyeket is jól ismerjük. Úgyhogy mára gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a közösségi hálók szerepe a média fogyasztásban elkerülhetetlen, és akkor a közösségi média, ami az előző címben szerepel, az ugye nem más, mint ennek a kettőnek a kombinációja. Mit értünk kombináción? Nagyon sok mindent. Kezdve azzal, hogy a közösségi médián keresztül hívjuk fel barátaink, társaink figyelmét műsorokra. Kezdve azzal, hogy ezen keresztül szerzünk ismereteket különböző általunk nézett, fogyasztott tartalmakról. Kezdve azzal az egyszerű dologgal, hogy amikor ma fényképezünk, fényképeket készítünk, akkor azt a legritkább esetben nyomtatjuk ki és tesszük el dobozokba vagy albumokba, hanem azonnal közé tesszük az interneten. Itt tartunk a közösségi médiával, és ez akár a televízió nézést is megváltoztathatja, ez az új irányzat, hiszen televízió műsorok nézése közben is nagyon gyakran fölmerülnek olyan lehetőségek, hogy az adott műsorral kapcsolatban szeretnénk információhoz jutni, ezt honnan szerezzük, oda megyünk azonnal az internethez és megnézzük, lekérdezünk a dolgokat, megkérdezzük a társainkat, ajánlunk egymásnak műsorokat, és akkor itt szeretnék arról beszélni, hogy az a három jellegzetes környezet, amelyben az ember a különböző tartalmakhoz hozzájut, egyre inkább kombinálódik. Ez a három környezet egyrészt a klasszikus, amit lehet living room, nappali szoba környezetnek nevezni, ma már nem így néz ki, mint a régi képen, hanem nagylapos képernyő, már aki megengedheti magának a nagylapos 3D képernyőt otthon, és főleg a nappali szobát, mert múltkori előadáson egyszer valaki közbeszólt, amikor éppen itt tartottam, hogy hát mi a hálószobában nézzük a tévét. Na jó, olyan is van. Nekünk is volt olyan, hogy a nappali szoba és a hálószoba ugyanaz volt. A másik a számítógépes környezet, ez az, ahol az ember az interneten logva a legkülönbözőbb információkhoz hozzájut, ha akar. És például itt nézhet utána bizonyos olyan dolgoknak, amelyek egy-egy műsor élvezete közben felkeltették az érdeklődését, és utána szeretne nézni. Ez az eszköz, ahol kapcsolatot tarthat barátaival a különböző közösségi hálókon, amely előtt ülve ajánlhat egymásnak műsorokat, stb. És végül a harmadik, és ez a talán már mára is a legelterjedtebb, és nem tudjuk, hogy mi lesz a jövő, a mobileszköz. Mobileszköz az, amely ma már nem képzelhető a internet elérés nélkül, amely ennek a segítségével ma már a fiatalok legalábbis a levelezésüket bonyolítják, a beszélgetéseiket bonyolítják, a közösségi hálókon tartózkodnak szinte állandóan. Ez az az eszköz, amely és a mögötte lévő szolgáltatók azt is biztosítják, hogy a használat közben a felhasználó elmozoghat bármilyen környezetből bárhova, és bármilyen távolságot megtehet. Megteheti azt, ha akarja, hogy reggel otthon elkezdi nézni a hírműsort, vagy egy foci meccset éppen, miközben reggelizik és készül az elmenésre, és akkor otthon az otthoni wifi hálózatára van kapcsolódva, kilép a házból, a készülék automatikusan átkapcsol a mobil szolgáltató mondjuk 3G hálózatára, és ott folytatja, ha akarja valaki, a hírcsatornák nézését, majd beér a munkahelyére, ahol nagy sebességű belső hálózata van, és ott arra rákapcsolódva akár még jobb minőségben nézheti. Más kérdés, hogy nekem eszembe sem jutna ez az alkalmazás, hanem annak örülök, hogy kilépek a házból, felszállok, beszállok az autóba, vagy egy járműbe, és ott egészen másra foglalkozok, nehogy Isten még egy könyvet is kezébe vesz az ember. De ezt ma már mind nyújtja a technika. Mind nyújtja a technika, sima átmenetekkel, úgyhogy észre sem. Nagyon érdekes, műszakilag nagyon érdekes. Tehát nagyon érdekes például az a vonatkozása, hogyha az ember az eszközével olyan környezetbe kerül, olyan hálózat közelébe kerül, ahol sokkal jobb minőségben, vagy ellenkezőleg sokkal gyengébb minőségben tudja csak azt a médiát nézni, vagy élvezni, akkor a készülék automatikusan adaptálódik. Tehát gyengébb minőséget nyújtó környezetbe belépve nem esik szét a kép, hanem lecsökken a felbontása. Jobb minőséget biztosító környezetben pedig megnövekszik a felbontása, legalábbis egyszerűbb kifejezve. Hát ez van. Volt egy érdekes néhány évvel ezelőtti újítás az amerikai MIT-n, a Massachusetts University of Technology-n, a világ egyik legjobb műszaki egyetemén, ahol kidolgoztak egy rendszert, hogyan lehet a felhasználó számára nagyon hatékonyan kombinálni a televízió nézést, mindazzal, amit az előbb próbáltam összefoglalni, egy érdekes ilyen távvezérlő készülék segítségével. Nézem az órámat, mit hoz a jövő. Már eddig is volt némi jövő az elmondottakban. Nézzük, hogy technikailag legalábbis néhány irányban merre tarthat a világ, merre tart a világ. Ha a televíziózásnál maradunk, akkor a háromdimenziós televízió nézegetés egy észszerű tovább lépés. A mozikban a 3D-t már jó pár éve nyújtják, televíziókészülők is kaphatók ezzel a lehetőséggel. Mindennek ellenére a 3D TV pályafutása eddig nem mondható nagyon sikeresnek. Az utolsó nagyobb méretű kísérleti adás a londoni olimpia idején volt, ez ugye 2012. Ugye? 2012-ben volt, ahol meglehetősen sokan nézték az olimpia ideje alatt 3D-ben az adásokat, de utána a BBC leállította, körülbelül egy éven belül leállította ezt az adást. Több hasonló eset történt más országban, ahol szintén a kísérleti adást leállították. Az oka, hogy nem terjedt el igazából a 3D-s televíziózás, meglehetősen kézenfekvő és egyszerű. Az emberek kényelmetlennek tartják a segédeszközökkel történő nézegetést, tehát a szemüveget, ez egyik dolog mindenképpen. A másik az, hogy ez a binokuláris szemüveg, ez tulajdonképpen nem nyújt igazi térélményt. Tehát ismerjük, aki ezt tapasztalta már. Igazából mélységélmény nyújt csak, tehát igazi térélmény nem. Tehát olyat, hogy benézzünk mögéje, olyat nem. A tárolt tartalmak között elég szép számmal lehet kapni háromdimenziós termékeket, tehát DVD-ket tipikusan. De ez megint egy érdekes dolog, hogy mikor akar az ember filmet háromdimenzióban nézni. Akkor, hogyha az olyan jellegű, annak a műfaja olyan. Egy társadalmi drámát minek? Mivel azonban viszonylag kevés olyan zsáner van, amelyet érdemes 3D-ben megcsinálni és nézni, viszonylag szűk a kínálat is. Tehát a kínálati oldal sem elég jó. Ez együtt megy a dolog előre, tehát hogyha ez a szemüveg miatti kényelmetlenség megszűnik, akkor azért valamit javul a helyzet, de az igazi javulás nem ez lesz, majd mindjárt mondom, hogy mi. Előtte azonban arról, hogy érdekes módon, amivel sokkal többet foglalkoznak, és úgy néz ki, hogy a felhasználó sokkal jobban fogja értékelni, ez a nagyfelbontású tévé. Tehát a mostaninál, a HD-nél mindkét irányban kétszeresen vagy négyszeresen nagyobb felbontású tévé, ezt mondhatnék most pixel számokat, de nem érdekes, mert úgy tűnik, hogy a legtöbb esetben sokkal fontosabb szép képet látni, nagy felbontású képet látni, mint háromdimenziós. Tehát ez fejlődik. A háromdimenzióban az igazi áttörést egy új technika fogja hozni a televíziózásban, amelyet ma már a gyártásban használnak. Ezt úgy hívják, hogy szabad nézőpont választásos 3D. Free Viewpoint, FDD 3D. Ez körülbelül három éves technika, az első teljes rendszer körülbelül 3 éve hozták létre Japánban, és a műsorgyártásban ma már használják, ezt nem tudjuk, nem veszük észre. Ennek az a lényeg, ennek a technikának, hogy olyan nagy mennyiségű kamerával veszik föl a képet, és aztán bonyolult eszközökkel szintetizálják a néző számára, hogy valóban igazi térélményt ad. Tehát én, mint néző, meg tudom választani azt, hogy a képet honnan szeretném nézni. El tudok sétálni arrébb 3 méterre, és onnan látom. Nem ugyanazt látom egy másik szemben, mint hogyha onnan látnám. Mert akkor azoknak a kameráknak a képét látom szintetizálva, előállít a számomra, amelyek azt a nézőpontot jelképezik. Ez egy viszonylag új és drága technika, ennek még a kép visszaadó része nem teljesen megoldott, de ez lehet, hogy ez lesz az igazi. Nálunk az egyetemen, az én csoportomban is foglalkoznak ezzel kollégák. A jövőt illetően a nagy kérdés, hogy mi lesz a tévézéssel egyáltalán. Tehát az internetes tévézés vajon kiszorítja-e a hagyományos tévézést, hagyományosan értve elsősorban a földfelszíni műsorszórást, a kábeles és a műholdas műsorszórást. Ami egyfelől ugye nem lenne teljesen jó, de mi lesz a helyzet? Ma az az általános nézet, hogy egy néhány évig legalábbis, hogy előrejelzéseket nagyon nehéz adni ezen a területen, de pár évig együttérésre lehet számítani. Tehát a digitális földfelszíni műsorszórás, amivel kezdtem, az IPTV, amivel folytattam, és az internetes tévé együtt fognak egy darabig élni. Vannak merész jóslatok, amelyek azt mondják, hogy nagyon röviden ki fogja szorítani az internetes tévé az egyéb lehetőségeket, és az érdekes módon, paradox módon, ha úgy tetszik, éppen a digitális televíziózásra való, digitális tévézésre való áttérésnek köszönhető. Ugyanis ezt a vonatkozást nem említettem, csak a felhasználóit a digitális televíziózásnál, hogy a szolgáltatók, illetőleg elsősorban a frekvenciák gazdái az államok számára jelentős mennyiségű szabad csatorna szabadul fel a digitális való áttérés. De most nem érdekes, hogy miért, de így van. És ezt a szabályozó hatóságok az állam képviseletében eladják, el is kezdték eladni. Kiknek? Nyilván akiknek pénze van, kinek van pénze? A mobil szolgáltatóknak. Tehát a mobil szolgáltatók újabb, nagy mennyiségű sávszélességhez jutnak, aminek következtében, és ebben jelentős pénzt investálnak, aminek következtében növelni tudják a lefedettségüket, és főleg az átviteli sebességet. Nekik elemi érdekük, hogy ettől kezdve minden, ha lehet, akkor ne csak a mobiltelefonálás, hanem minden, és ne csak az internetezés, hanem minden menjen át mobil hozzáférésre. A televíziózás is, a videónézegetés is, minden. És lehet, hogy ez a folyamat gyorsabb lesz, mint most gondolnánk. Igen, erről beszéltem, csak nem emlékeztem rá, hogy van róla a slide. Tehát az ultra nagy felbontású televíziózásnak az adatai 2-szeres, 4-szeres felbontással. És erről is volt szó. Mondom, jósolgatni lehet, nagyon felgyorsult az átalakulás, tehát lehet, hogy pár év múlva már egészen mást kell mondani. A mobil tényleg terjed. A mobil nagyon terjed. A lefedettség 3G, harmadik generációs mobillal Magyarországon csak nem teljes. Hát legalábbis ezeken a térképeken az látható, azért ha vonatba ülök Debrecen felé, ez nem így van, ha vonatba ülök Győr felé, akkor se így van. De hát azért van még lehetőség a fejlődésre, és folytatódik az újabb generációval a mobilrendszereknek a fejlődése. Hozzáteszem azt, hogy ez a folyamat nagyon egyenlőtlen, hogyha ugye az egész világot próbáljuk megnézni, mert olyan térképeket is elő lehetne szedni, hogy milyen a mobil lefedettség mondjuk Indiában. És egészen más. Az utolsó mondani való, utolsó csokor röviden az a médiafogyasztás változásának a társadalmi vonatkozásai, hogy nagyképű cím, de tényleg olyan kérdések, amelyek a mindennapjainkat érintik, amelyek a gyerekeink nevelését érintik. Néhány, csak néhány momentumot próbálok itt most kiragadni, már csak azért sem, mert nem vagyok társadalomtudós, legfeljebb csak érdeklődöm a társadalmi vonatkozások iránt is. A összefoglalóan nyilván vannak pozitív és vannak negatív oldalak. Pozitív oldalak között elsőként azt említhetem meg, amelyet mindannyian, azt hiszem már bármilyen mindannyian egyetértünk, hogy az internet korábban elképzelhetetlen tanulási, ismeretszerzési, művelődési lehetőségeket hozott el. Elég, ha csak a Wikipédiát említjük, amelyet az ember nap mint nap használ akkor, amikor valamit, amelyre nem emlékszik, valamit, amit nem tud, meg szeretne gyorsan nézni és gyorsan tudni. A Wikipédiát az egyetemi hallgatók is széltéve hosszában használják, középiskolások is nyilvánvalóan használják. A de, ugye, amit ott megvastagítottam, az csak annyit jelent, nem csak, az egy nagyon komoly dolog, az azt jelenti, hogy nagyon körültekintően kellene bánnunk ezekkel az internetes forrásokkal. Hiszen az internet jellegéből adódóan, a közösségi jellegből adódóan, abból adódóan, hogy sokan és bárki teljes szabadsággal szerkeszti ezeket a forrásokat, adódik az, hogy nagyon nehéz ellenőrizni az adott információ, az adott ismeret minőségét, akár csak még nem is a helyességét, korrektségét, hanem például a teljességét, tehát valóban elmond-e mindent arról, amire kíváncsi vagyok. Erre megvannak a módszerek, az egyetemistáknak el szoktuk szépen mondani, hogy minek nézzenek pontosan utána, amikor egy Wikipédia szócikket olvasnak, és azt nehogy Isten még idézni is akarják. Meg kell nézniük azt, hogy milyen forrásokat támaszkodik, meg kell nézniük egy-két forrást, ne legyenek lusták, használják fel, ne csak arra használják fel a Wikipédiát, hogy 10 másodperc alatt megkapják a választ a kérdésükre, hanem szálljanak rá még egy fél órát, és nézzenek utána azoknak a forrásoknak is, amelyekre az adott szócikk támaszkodik. De azt hiszem, hogy ennek a pozitív oldala azért döntő súllyal szerepel a negatív oldal mellett. Nagyon-nagyon fontos az is, hogy a szórakoztató célú anyagok, tartalmak, tehát a televízió műsorok, a videó tartalmak, a könyvek elérhetősége döntő módon megváltozott, és mindenki számára közelebb került, mint korábban, hiszen bárhonnan, bármilyen eszközről, bármikor elérhető a kívánt tartalom. Ennek vannak nyilván árnyoldalai. Egy jó idő óta emlegeti mindenki a nyomtatott tartalom visszaszorulását, az olvasás visszaszorulását. Az az érdekes, hogy erre voltak statisztikák, láttam statisztikákat, hogy nem igaz az, hogy visszaszorult ugyan a nyomtatott könyv olvasása, de az e-bookok, az elektronikus könyvek olvasása az ezt kompenzálja. Egyáltalán nem, az e-bookok nem terjedtek el. 1% alap van a használatuk. Tehát egyet megy vissza. Újságolvasásra ugyanez igaz nyilván. Van számos, tehát jó pár olyan dolog, amiről szívesen beszélnék, mint nem túl pozitív mellékhatás. Hát ilyen az is, hogy a különösen a mobileszközök használatából adódóan az emberek igénytelenebbé válnak. Azt a filmet, amit korábban meg a televízióban, vagy valamilyen más hordozóról, CD-ről, DVD-ről néztek meg, azt most egy kis vacak mobileszközről nézik meg. Egy dolog, hogy elromlik a szemük, stb. Harmadik golyó. A kapcsolattartási lehetőségek. Itt talán több a pozitívum. Nem tudom. Ugye az internet elhozott olyan kapcsolattartási lehetőségeket, amelyek ingyenesek, amelyek teljes körűek, amelyek földrajzi korlátoktól mentesek, gondoljunk, mindenki használ valamelyiket a szóba jövő, a ide tartozó szolgáltások közül, a Skype-ot talán elég sokan használják, és ez egy nagyon jó dolog. Itt erre azt mondom, hogy talán nincs is de, nincs is árnyoldal, mert ez egy jó dolog. Én emlékszem arra, amikor nem volt telefonunk, emlékszem arra, amikor elutaztam külföldre, és a családomnak egyszer tudtam egy hét alatt hazatelefonálni a szomszéd telefonján, hogyha előre egyeztettük, ő megengedte, stb. És tudom azt, hogy az öcsém, akinek mind a két felnőtt gyereke külföldön él családjával, rendszeresen, napi rendszerességgel Skype-on tartja a kapcsolatot. Én megkockáztatom azt, hogy a Skype segítségével élőbbek a családi kapcsolatok, mint voltak anélkül, voltak nélküle. Nyilván, ahol három utcával odébb laknak a családtagok, ott talán jobb lenne, hogyha személyesen jönnének át egymáshoz, de a földrajzi távolságoknál nyilván ez teljesen igaz. És végül a közösségi hálókról rengeteget beszélnek, rengeteget cikkeznek, és szociológusok rengeteget gondolkoznak, és felméréseket csinálnak, hiszen itt is nagyszerű lehetőségekről van szó. Ugyanakkor sajnos a virtuális találkozási terek elég rendesen háttérbe szorítják a valóságosokat, és nagyon nem jó, hogyha ez ennyire dominál. Nem tudom, hogy ez hová fejlődik a jövőben. Ha valaki nem túl pozitív híreket szeret hallani, akkor ezt a blogot érdemes megnézni, ezt a posztot érdemes megnézni, ez egy kis videó, sajnos angolul van, és még sajnosabb az, hogy versbe van szedve, tehát még nehezebb érteni, de arról szól, amit a kép próbál illusztrálni, hogy mennyire elszemélytelenednek a kapcsolatok az internet és a mobileszközöknek köszönhetően, vagy ezek miatt. Egy-két idézet ebből a videóból, amelyet nemrég tettek fel az internetre, és találtam ott meg. Azt mondja, hogy amikor kinyitom a laptopomat, becsukom az ajtómat. 422 barátom van, de nincs egy se. Elmondom mindenkinek, pedig csak egy valakinek szeretném. És végén az a felszólítás, hogy nézz föl a mobilodból. Tény is való, hogy ezek a veszélyek valós veszélyek. Magam is megdöbbenek, amikor kimegyek az utcára, és ott sétál egy fiatal szülőpáros, tolják a gyereküket. Mind a ketten mobiloznak. Mind a ketten a saját mobilján, mind a ketten dolgoznak, és nézegetik az e-maileket, vagy üzeneteket küldenek, lehet, hogy egymásnak is. Én azt gondolom, hogy itt nagyon komoly felelőssége van szülőknek és pedagógusoknak, gyakorlatilag családnak, iskolának, szinte mindenkinek, akinek nevelési lehetőségei vannak. És nehéz a feladat, de mindenképpen meg kell vele próbálkozni, hiszen egyfelől nagyon jó lenne, hogyha minél többet, hatékonyabban használnánk ennek az új hálózatos világnak a lehetőségeit, ezt meg kell tanulni, erre tanítani kell, de úgy, hogy továbbra is maradjanak meg a személyes kapcsolatok és a virtuális terek ne szorítsák ki a valódi világot. Egy példával zárom ezt a részt is, és egyben az egész előadást. Nem tudom, ki hallott a Bűvös Völgy projektről. A Bűvös Völgy, ha az elsőben ezt kicserélik, akkor Hűvös Völgy lesz belőle, és Budapesten valóban a Hűvös Völgyi út valahány szám alatt található egy valóságos tér, de ez egyben egy virtuális tér is. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, az NMHH hozta létre egy projekt keretében, azt hiszem, hogy tavaly és idénre teljesedik most már ki. Ez egy, úgy hívják ők, hogy médiaértés oktató központ. Nagyon nehéz megfogalmazni egy szóban, vagy egy jó kifejezésben, hogy miről van itt szó, de tényleg azt szeretné ez a központ elérni, hogy fiatalok gyerekektől kezdve minél nagyobb számban tanulják meg a média használatát, alapvetően az internetes, a házatos média használatát, hogy azt tudatosan tudják használni egyfelől, másrészt pedig biztonságosan tudják használni. A bűvös völgy részt kíván venni a pedagógus képzésben is, tehát hogy segítse a pedagógusokat továbbképzéssel abban, hogy utána ők tudják ugyanezeket a nevelési, oktatási, képzési feladatokat elvégezni. Oda lehet menni a Hűvös Völgyi út valahány szám alá, de ugyanakkor van egy virtuális tere is ennek a központnak. Ha valaki kíváncsi rá, akkor ott van az elérhetősége bűvösvölgy.hu. Én ezzel fejezném be, és talán nem, de azért majdnem egy óra volt. Köszönöm szépen a figyelmet, és természetesen...